kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Január 15-e óta 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam, a kiszállítás pedig folytatódik azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, közölte az operatív törzs. Kazincbarcikán hétfő délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. A rendszer sokáig tartja meleget, így az érintett lakóházak csak ma dél körül hűltek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, az operatív törzs további melegedő helyeket, illetve melegedő buszokat és vonatokat is kész biztosítani. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között a Balatonon. Tegnap 13 településen összesen 1898 fogyasztónál akadozott az áramellátás. 38 köznevelési intézményből jeleztek fennakadást a fűtésben, ezek helyreállítása folyamatos, az oktatást nem akadályozzák, minden iskolában zavartalan a tanítás. Tiszabábolnán a jégbe fagyott egy szürke gém, a tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták megközelíteni és kimenteni a madarat, az állat a madármentő egyesülethez került. Az operatív törzs továbbra is arra kér mindenkit, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, a fogyatékossággal élőkre, rokonainkra, szomszédjainkra, hívjuk fel őket, csöngessük be hozzájuk akár naponta többször is. Nagyszerű időszak kezdődhet a magyar-cseh együttműködésben, ezt hangsúlyozta a magyar külügyminiszter Prágában, miután tárgyalt új cseh kollégájával, Petr Macsinkával. A felek szerint most minden adott ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a legmagasabb szintre lépjen. Szijjártó Péter arról számolt be, a megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. Szijjártó Péter beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. A tárcavezető nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést. Megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új kreszt, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, utóbbit nem használhatja majd mindenki. Az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem szágulhatnak mindenhol. Több szabályozás is érinti az elektromos rollereket, a követési távolság meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. A kressz és a gyakorlati vezetés oktatásánál is lesznek módosítások, az elméleti tananyag elsajátítása akár egyszerűbbé is válhat, az új szabályok szeptembertől lépnek életbe. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120-ra emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10-zel mehetnek, a kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Rögzítik a követési távolságokat is, autópályán 2 másodperc, autóúton 1 másodperc lesz a kötelező, amit tartani kell. Az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd elkezdeni az eddigieknél. Az elsősegélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba, a végzősök pedig az iskolai kréta rendszerben elérhetik az e-jogsi modult, az állam a jogosítvány megszerzését térítésmentesen biztosítja. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása ma be is fejeződik, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet pedig már este megjelent a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. Az uzmanás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése holnap napközben csökken, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen húszállingózás, ónoszitálás előfordulhat, a szél gyengen mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 15, mínusz 10, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a 2026-os év hüllőjéről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, és az elmúlt évek az év hüllője jelöltjeire, illetve hát nem jelöltjeire, mert itt kijelöltek vannak, és nem lehet közülük választani. Akkor 2018-ban volt már egyik, az Eleven szülőgyík, 2022-ben, tehát nem is olyan régen a homokigyík volt az év hüllője, most a fürgegyík. Miért?
Ugye a kétéltű hüllővédelmi szakosztály, az MME-nek a szakosztálya minden évben váltogatja, tehát az egyik évben kétéltűt, másik évben hüllőt választunk. Az oka annak, hogy mi választjuk ki, az, hogy ezekből az állatokból nagyon kevés faj van Magyarországon, szemben mondjuk a rovarokkal, vagy a madarakkal, ahol bőven lehet választani, és akár közönségszavazatra is kiírni. Mi, hogyha szeretnénk valamilyen témakörben beszélni ezekről az állatokról, akkor inkább mi vagyunk azok, akik ilyenkor döntünk, hogy lehetőleg olyan állatról beszéljünk, amiről mi szeretnénk, és ami egy adott témát jobban körbe tud írni. Erről nyilván mindjárt fogunk beszélni, hogy miért a fürgegyík lett. És ugye tavaly egy kétéltű volt a sárga hasunk az év kétéltűje, és hát idén akkor egy hüllő kellett, hogy legyen, és mivel hát egy gyík volt, ahogy említetted már korábban, ugye azelőtt egy kígyó volt, a haragos sikló, úgyhogy most kézenfekvő volt, hogy legyen egy gyík megint.
A fürgegyíkre esett a választás, volt már ő valaha év hüllője?
Nem volt még, mert ugye 2012 óta hirdetjük meg ezt a programot, mások is, talán a madarászok meg korábban hirdettek évfaját, nálunk ez egy kicsit később indult, és talán ez az egész évfaja kampány, amit most már nagyon sok szervezet felkapott, és más állatcsoportok és növénycsoportoknál is választanak valamilyen évfaját, ez egy relatíve új keletű dolog. Nekünk 2012-ben volt először, akkor az egy érdekes dolog volt, mert akkor nem egy fajt választottunk, hanem az úgynevezett lábatlan gyíkokat. Tudnék, abban az évben, illetve azt megelőzően derült ki, hogy Magyarországon nem egy lábatlan gyík faj fordul elő, hanem kettő, és ezért ezt a kettőt így egybe vontuk, hogy a lábatlan gyíkok, és akkor beszéltünk arról, hogy a tudomány felismerte azt, hogy Magyarországon ebből a nagyon-nagyon hasonló, vagy hát ugye, amit korábban azt gondoltunk, hogy egy fajból, ez két fajból áll, és így két faj fordul elő Magyarországon. Úgyhogy most megint egy gyíkról van szó, ami egy érdekes állat egyébként, a fürgegyík, mert hogy nagyon sok mindenről lehet vele kapcsolatban beszélni, az egyik az rögtön a nevével kapcsolatban. Magyarországon a hivatalos, vagy ma már bevett nevük, az nagyon sokszor vagy a németből jön közvetlenül, vagy esetleg a latinból származik.
Én azt hittem, hogy ez egy ilyen népi elnevezés.
A fürgegyík? Nem, úgy tűnik, hogy egyáltalán nem, mert Linné írta le először ezt az állatot, Lacerta agilis néven, vagyis fürgegyík néven. Hogy ezt ő miért írta le fürgegyíkként, csak spekulálni tudnék, ő skandináv volt, ugye svéd volt, és Skandináviában két gyík fordul elő, az egyik a fürgegyík, a másik pedig az eleven szülőgyík, ami nálunk 2018-ban volt az évfaja. És lehet, hogy ő nem látott más gyíkokat korábban élőben, de ezt nem tudjuk pontosan, vagy legalábbis én biztosan nem tudom, és neki valószínűleg, hogy a fürgegyík az fürgének tűnt, mert hogy nem látta azokat a dél-európai vagy közép-európai rokonait, amelyek a fürgegyíknél sokkal gyorsabban mozognak. A fürgegyík valóban nem egy nagyon fürgegyík, azért az persze nem teljesen igaz, mert igazi meleg napokon, ha rákapcsol, akkor azért még látni sem biztos, hogy látjuk, nem hogy elkapjuk, annyira gyorsan tud menni, de azért a magas fűben, főleg ugye délelőtti órákban, amikor még éppen felmelegedőben van, meg amúgy is sűrű a fű, akkor néha egészen viccesen bugdácsol benne, és nem olyan nehéz megfogni ilyenkor.
Egyrészt akkor azért lett az évfaja, mert még nem volt, tehát előbb-utóbb sorra kellett kerülnie, de valamire ilyenkor mindig szeretnétek felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban.
Az elmúlt években erősen kezdtünk koncentrálni a klímaváltozásra, mint problémakörre a hazai herpetofaunát illetően. Ugye erről tavaly is beszéltünk a sárga hasunkkal kapcsán, hogy a melegedő klíma, és nem csak a melegedő, hanem a szárazodó klíma, az jó néhány fajnak, és a kétéltőeknek mindenképpen nagyon rosszat tesz, mert hogy a környezetük annyira kiszárad, hogy nem tudnak benne megélni, és legfőképpen nem tudnak szaporodni, mert eltűnnek a szaporodó helyek, azok az ideglenes szaporodó helyek, ahol nincsenek halak, és ahol a pettéket le tudják rakni, és ahol az ebi halak fel tudnak nőni. De nem csak a kétéltőek azok, amelyek valamilyen módon kötődnek a nyírkossabb, csapadékosabb, vagy nedvesebb környezethez, hanem vannak Magyarországon egyes fajok, amelyek vagy vízhez kötöttek, lásd a vízisikló, a kockássikló, vagy a mocsári teknős, és vannak olyan fajok, amelyek például kedvelik azokat a helyeket, ahol a környezetük nem annyira száraz, és bármi meglepő, és sokan azt gondolják, hogy a gyíkok azok a meleg, száraz, forró helyeket kedvelik. A fürgegyík az speciál pont nem annyira. A fürgegyíkot Magyarországon elsősorban nedves réteg, üderéteken találjuk meg, tehát olyan zöld, füvű vagy dús növényzetű, nem fás növényzetű helyeken találjuk meg, amelyben Magyarország egykor nagyon gazdag volt, hát hiszen vízjárta ország is voltunk, de ezek kezdenek megcsappanni vagy elfogyni. Lásd az alföldi mocsaras területek, azoknak a nedves legelői, ahol nagyon gyakori volt a fürgegyík, azok egyszerűen kiszáradtak. Sok helyen a helyükbe belép a homokigyík, amelyik ugye száraz gyepeket kedveli, vagy ahol nagyobb a növényzet, vagy cserjés is, oda meg belép a helyükre a zöldgyík, amelyik viszont kifejezetten szereti a száraz cserjés erdőszéleket, vagy cserjés oldalakat, vagy alföldi cserjés területeket, és innen a fürgegyík elkezd visszaszorulni a kiszáradások miatt. És ugyanezt történik a hegyvidéki nedves üdekaszálók esetén, idején is, a magasabb régióinkban, hát ugye nem olyan nagyon magasak a hegyvidékeink, de azért a magasabb erdei régiókban a fürgegyikkel találkozhatunk a különböző erdei tisztásokon, vagy erdei kaszálókon, vagy erdőközi kaszálókon, és ezek úgy szintén kezdenek nagyon kiszáradni, kezdenek egyre forróbbá válni, és ugyanezeken a helyeken megjelenik a faligyik, vagy megjelenik a zöldjik a fürgegyik helyében. Tehát, hogy itt megint egy olyan fajjal van dolgunk, amelyek nagyon jól lehet beszélni arról, hogy a klímaváltozás jelentős átalakulásokat okoz a környezetben, és ennek nyomán egyes élőlények, amelyek itt nálunk egykor nagyon gyakoriak voltak, elkezdenek visszaszorulni, és hosszú távon bekövetkezhet az, hogy akár el is tűnhetnek, vagy legalábbis nagyon ritkává válnak. Miközben a fürgegyik jelenleg az egész országban megtalálható, csak lokálisan egyre inkább szorul vissza.
És ha látok egy gyíkot, akkor honnan tudom, hogy az fürgegyik?
Igen, ez egy nehéz dolog, mert a laikusok számára a fürge és a kevésbé fürge az egy relatív kérdés. A fürge egyik meglehetősen jellegzetes megjelenésű állat. Az egyik az, hogy tényleg a fűben és az erdőszéleken találjuk meg, kicsit lassabban mozog. Ha felnőtt állatokat nézzük, akkor a hímekre az jellemző, hogy a fejük teteje és a hátukon egy sötét sáv húzódik végig. Azt néha szegélyezi egy világosabb bézses vagy egészen világos sáv, néha nem, és ezen a sötét sávon fekete foltokat találunk, vagy nagyon sötét barna foltokat találunk, a feje teteje is fekete, vagy nagyon sötét barna. Az oldala viszont nagyon élénkzöld, főleg a nászruhás hímeknek nagyon élénkzöld színű oldala van, amelyeken vagy találhatók feketén keretezett világos foltok, vagy nem, vagy látszik, hogy van valamilyen keretezett folt, de lehet, hogy az egész úgy kizöldül ezeknél az állatoknál, a hasuk meg általában a hímeknek zöld. Ezzel szemben a nőstények, azok viszont alapvetően a színezetükben a barna dominál. A mintázat nagyon hasonló, tehát a hátukon fut végig egy sötét sáv, amelyeken még sötétebb foltok vannak, viszont az oldaluk az olyan bézses, és azokon találhatók világos, ilyen fehéres vagy vajsárga, feketén keretezett foltok. Nagyon elegáns, tényleg nagyon tetszetősek ezzel a barna színnel együtt is a nőstények, és az úgy nagyjából eltéveszthetetlen mintázat. Ezzel szemben a zöldjik hímje az ugye smaragdzöld, kék a torka. A zöldjik nőstényét szokták néha összetéveszteni, mert annál különböző foltok találhatók, és egy ilyen foltos mintázata van, emiatt néha szokták, még egy gyerekkoromban én is néha tévesztettem őket, összetéveszteni a fürgegyíkkal. Ezzel szemben van még egy érdekes változat a fürgegyíknál, ez az úgynevezett vörös hátóváltozat, ami azt jelenti, hogy ez a háton végigfutó sötét sáv, sötét foltokkal az egyöntetű téglavörös, vagy egészen narancsárgás tud lenni. Tényleg a nászruhás vöröshátú fürgegyíkok azok egészen pazar módon tudnak kinézni, mert ugyanakkor ehhez párosul ez a nagyon élénk zöld testoldal, és ennek a közepén, ahogy végigfut ez a vöröses hátsáv, ez nagyon látványossá teszi. Ugyanez a színváltozat megtalálható a nőstényekkel, azzal a nagy különbsége, hogy nekik viszont barna marad az oldaluk, és ez a hát közepén végigfutó sáv, ez inkább ilyen bézses, vagy egyöntetű barna szín, de jellegzetesen hiányoznak róla a barna foltok, tehát egy egyöntetű színe van. Úgy felismerhető, hogy ez egy vörös hátú nőstény fürgegyik.
Mint mondtad, a klímaváltozás érinti a fürgegyik állományokat, és itt hazánkban is, gondolom máshol is. A klímaváltozást én egyedül megállítani nem tudom, de a fürgegyikért mit tehetek? Kérdezem úgy, hogy nekem a kertemben van fürgegyik, bár a múltkor átment a szomszédhoz, de visszajött, és szeretném, ha megmaradna. Mit tehetek érte?
Kertben is lehet értük tenni, talán nehezebb. Az egyik az, hogy hát egy olyan jellegű kertet kell kialakítani, amiben ő szeret lenni, tehát kell legyen búvóhely, kell legyen telelőhely, ahova mélyen el tud bújni, akár rőzserakás alá, akár úgy, hogy mi magunk építünk mélyre nyúló valamilyen telelő üreget, ez biztos segít rajta. Viszont az is fontos, hogy legyenek bokrok, cserjék, ami alá el tud tűnni, illetve maradjon kiterjedte füves rész a kertben, amit ne nyírjunk állandóan nagyon alacsonyra, mert azt nyilvánvalóan nem szereti. De talán országos szinten lehetne sokkal többet tenni. Gyakorlatilag ugyanazt lehet tenni a fürgegyíkért, amit lehet és kell majd tenni az alföldért, hogy vissza kell adni a vizet a tájnak. Tehát nagyon sok helyen meg kell engedni azt, hogy a víz megmaradjon, nem lecsapolni, nem leengedni a belvizes területet, ezeket, hanem hagyni, hogy újra legyenek kiterjedt üdelegelők, amelyek tavasszal víz alatt vannak, nyárra kiszáradnak és dúsfűvőek. Ezeken a helyeken a fürgegyék meg tud maradni, vagy ezeknek a szegélyeiben, mert nyilván, hogyha víz alatt van, azt ő sem teljesen szereti, de ő a víztől nem ijed meg, tehát sokszor a vízbe is belemenekül. Tehát ilyen helyeket kell bőségesen megtartani, és hát ami fontos talán mondjuk a hegyvidékeinken, ezeket a kaszálókat fenn kell tartani valamilyen kaszálással, viszont kímélő kaszálással, tehát nem a legszárazabb időszakban a teljes kaszálót levágni, hanem mozaikosan búvó sávokat meghagyni, ami egyébként törvény szerint kötelező is a kaszálók esetén, és meghagyni az erdőket minél nagyobb arányban, főleg a természetes erdeinket, a természetvédelmi területeken nem gazdasági célú fakitermelésnek alárendelni, hanem természetvédelmi célú erdőket kell feltartani. Ez biztosan nagyon sokat segítene a fürgegyiknak, és az állományaik vissza tudnának jönni azokon a helyeken, ahol most elkezdtek csökkenni. Talán ezek a fajta intézkedések nem csak a nedvességet és a tájnak a vizességét segítenék, hanem a mikroklímát is javítanák, mert erről talán korábban beszéltünk, hogy globálisan az előrejelzések szerint 2080-ra a gyíkok, tehát globálisan a gyík populációk vagy a gyík fajok 40%-a eltűnhet, egyszerűen azért, mert a melegedő klímában a hőszabályozásokat nem tudják megoldani, illetve olyan hátrányt szenvednek, amivel a populációk elkezdenek hanyatlani és el fognak tűnni. Na most ez Magyarországra is hatványozottan érvényes, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarországot erősebben érinti a klímaváltozás, mint más tájakat, gyorsabban halad nálunk ez a dolog előre, ez nyilvánvalóan a gyíkjainkat is érinteni fogja, ami ilyen módon tudnánk mitigálni, hogy a mikrokörnyezetünket javítjuk, és olyan intézkedéseket teszünk, amely javítja a mikroklímát, és ez elsősorban a víz visszaadása a tájnak lenne.
Az elhangzott beszélgetésben a 2026-os év hüllőjéről, a fürgegyíkról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most fellémevett Ilyen kutya nincs is című könyvének 23. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi rendhagyó fejalkata miatt a szemüveghez különleges hámszerűséget kellett rögtönöznünk, de végül egész tűrhetően passzolt rá is, szörnyen élvezte is. Ha éppen nem volt rá szüksége, a szemöldöke fölé húztuk, de pár nap alatt ezt már maga is meg tudta csinálni, sőt, ha megint használni akarta, saját mancsúlag igazította vissza. Eltekintve a képzelet szegény járókelőkre gyakorolt hatástól, az orrának nem nyújtott védelmet, amely így egyszer egy méhel ütközött 40 mérföldes sebességnél. Korcsi amúgy is gumószerű orra baloldalt égtelenül megdagadt, de ez sem okozott neki komolyabb kényelmetlenséget, egyszerűen átköltözött a kocsi másik felébe. Ám a szerencse csúnyán cserben hagyta, mert hamarosan újabb méhel karambolozott, bár lehet, hogy ezúttal darázzsal. A két csípés összhatása mondhatni bizarr volt. Korcsi egy darabig úgy festett a szemüveggel, mint egy pörölyfejű cápa és egy mélytengeri búvár kereszteződése. Nyugat felé vezető utazásunk második éjszakáját Dél-Saskatchewanba a Swift River mellett töltöttük. Ennek a pormedence tájnak Swift River amolyan központ féléje volt, és igencsak ösztövér kiéhezett benyomást keltett. a hőségtől elpilletten, fülig, porosan, holdfáradtan futottunk be északi külterületére, ahol némi keresgélés után megtaláltuk a turistáknak kijelölt táborozóhelyet. Annak idején még nem voltak motelek, és a sátoron kívül csak egyetlen választási lehetőség nyílt az utazónak. A szálloda gúnynevet viselő krematórium valamelyik pirinyó fülkéje. Swift River roppant büszke volt a maga községi tábor helyére, amelyet egy mesterséges tó mellett a nagyra törő, de szánalmasra sikeredett park létesítmény közepén jelöltek ki. Hozzáláttunk, hogy felverjük újszerű, bár korántsem könnyen kezelhető sátrunkat. Kisvártat vagy rendőr sétált felénk, és olyan gyanakvó szemmel méregetett bennünket, mintha kétségtelennek vélni, hogy tisztes turistáknak álcázott, nem kívánatos csavargók vagyunk. Amikor megkértük, hogy segítsen a sátorverésben, végképp elment tőlünk a kedve. A mi hangulatunk is szer fölött feszült volt, mire bebújhattunk végre a takaró alá. És egy csöppet sem javított rajta, hogy csak igen töredékesen jutottunk némi éjszakai nyugodalomhoz, részben a közeli tó felől özönlő moszkító fellegek, részben a szomszédos vadas kertbe zárt, nyeszlett jávor szarvas pár panaszos bőgése miatt. Egész éjjel fészkelődtünk, zsörtölöttünk a túl meleg, túl zsúfolt sátorban, és valahogy egyetlen porcikánk sem kívánta a hajnali felkelést. Még az ágyban feküdtünk, szinte álomkórosan, amikor a közvetlen közelünkben felcsattanó hangok kíméletlenül felriasztottak. A rikácsolás leginkább holmi felháborodott vén kisasszonyokra vallott. Eleinte még olyan bódult voltam a fáradtságtól, hogy nem is fogtam fel a párbeszéd lényegét, de annyira már magamhoz tértem, hogy meghalljam papa dühös felhorkanását és mama halkan lehelt csitító szavait. A dolog elég érdekesnek ígérkezett, gondoltam, érdemes végképp felébredni, így hát felültem az ágyban, és figyelmesen hegyeztem a fülem. A hangjáték imigyen folytatódott. Szégyen, hallatszott kintről, igenis szégyen. Szabályos, közbotrány okozás, nem vagyok képes megérteni, mit gondolnak a hatóságok, hogy ilyesmit megengednek. Papa folytott morgása, aki a jelek szerint tudta, miről van szó. Vén szipírtyok, mi a korságnak képzelik ezek magukat? Mama csitító suttogással. No de Angus! Odakint. Micsoda ocsmány bűz, förtelmes, mit gondolsz? Ez tényleg egy kutya? Papa ekkor görcsösen megrázkódott, és nekem is eszembe jutott, hogy Korcsi valamikor kora hajnalban megunta a sátor kétes kényelmét, és a kiáratot keresgélve keresztül mászott rajtam. Már is osztottam papa méltatlankodását, utóvégre senki idegennek nincs joga ilyen kifejezésekkel illetni Korcsit. Sőt, a java még csak ezután következett. Kutyafélének látszik, de hát szörnyű, milyen büdös, sipította a testetlen fullánkos hang. Fúj, akárki a gazdája, megérdemelné, hogy lecsukják. Ez már több volt, mint amennyit papa elviselt. Elbődült, hogy csak úgy remegett a sátor. Ez a kutya az enyém, üvöltötte. Na és akkor most mit csináljunk maga szerint? Már kezdte is előkotorni a ruháit, amikor az egyik hang olyasmivel vágott vissza, amitől végképp kiborult. – Hogy mit? – sipákolták mély megvetéssel odakint. – Hát ássa el, vagy ez már túl nagy kívánalom az efféle csavargóktól? Ez volt az a pillanat, amikor papa kirontott a sátorból egy szál pizsamakabátban úgy felbőszülve, hogy szinte összefüggéstelenül ordított. A szavait még oly kevéssé értették is, hangszíne bőségesen elegendő volt, hogy a két madárfigyelő hölgy, mert azok voltak, észvesztve pipiskedjék vissza a kocsiába. Élesebb váltó recsegés közepette porzottak el, ott hagytak minket a búbánatos jávorszarvasokkal, meg egy kutyával egyetemben. Az ebb nem Korcsi volt, hanem egy teljesen ismeretlen kutya, ráadásul hassal felfelé lebegett a mesterséges tó poshat sekélyében, alig 6-7 méterre tőlünk. Már nagyon-nagyon hosszú ideje nem élt. Mama ismét diadalmaskodott. Na tessék, mondta papának, látod, mert te mindig előbb ugrálsz, és csak azután nézel körül. Mamának tagadhatatlanul igaza volt, mert ha papa körülnézett volna, megtakaríthatjuk a következő fél órát, amikor visszatért körünkbe a morcos rendőr, és azt követelte nyomatékosan, hogy azonnal húzzuk ki a kutyánkat a tóból, és ássuk el. Voltak éppen nem annyira morcos volt, mint inkább goromba, és a megértés leghalványabb jele nélkül zárkózott el magyarázkodási kísérleteink elől. Alkalmasint könnyebben meggyőzhettük volna, hogy pusztán félreértésről van szó, ha Korcsi történetesen jelen van. De hát nem volt jelen, mert már pirkadattal elvonult felülvizsgálni Swift River kukáinak minőségét, és vissza sem jött, csak amikor Ödönke már rogyásig megrakva menekülésre készen állt. Korcsi egyszerűen nem értette, hogy papa miért bánik vele aznap olyan kurtán furcsán. A továbbiakban minden különösebb izgalom nélkül róttuk az utat a prérén, ami egyáltalán nem ártott, hiszen ezekben a napokban amúgy is egyre fáradtabbak, egyre ingerültebbek lettünk az irgalmatlan hőségtől és a szemfedélként ránk boruló portól, meg az aszályos sárguló, sík pusztaság nyomasztó kietlenségétől. Csak nagy időközönként bukkant fel egy-egy gyérnyár faliget, de a fonnyat, merev levelek itt is a halál dallamát zizegték. A mocsarak, lápok mindenütt kiszáradtak, medrük fehéren szikrázott a pusztító hőségben. Az útmenti árkokban imittamott megmaradt néhány aprócska sáros pocsolya, és ezek a csalók a kátyuk megszámlálhatatlan kis vadkacsa család számára gyilkos csapdává váltak. A nyálkás pangó túcsákban vadul tenyészet terjedt a botulizmus, a vadkacsák ezrével hullottak el, és a tetemek nem bomlottak fel, hanem kiszáradtak, összeasztak, mint a múmiák. Szörnyű volt ez az útszakasz, kiméletlenül meghajszoltuk szegény Ödönkét, figyelembe sem vettük szüntelenül fortyogó hűtővizét, hörgő motorját. Aztán egy reggel minden megváltozott. Az oly régóta porfátyolozta égbolt édességesen kitisztult, és előttünk a távoli láthatáron ég és föld között lebegve felderengtek a messzi hegyláncok kéklő árnyai. Aznap este korán letáboroztunk, és mindnyájunkat majd felvetett az öröm, hogy végre kiszabadultunk az aszály meg a pusztaság fogságából. Miközben mama a sziszegve éledező kis petróleum főzőn a vacsorát készítette, Korcsi meg én felfedező útra indultunk ezen az újdonatúj eleven tájon. Lépten nyomon szarkák rebbentek fel előttünk, hosszú farkuk szivárványosan csillogott a lemenő napfényében. Parlagi pityerek szárnyaltak a magasba, ahol átható hangon zengték édes kis éneküket. Préri tyúkok szálltak fel kotyogba a zöld legelőről, amely takaros fehér kis tanya mögött nyúlt el. Végül visszatértünk a sátorhoz egy nyárfaligeten át, ahol a levelek élő levelekhez méltóan remektek, susogtak.
Perli Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 23. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 9. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a csönd asszonya.
A sok Mária jelzők között, amelyeknél nem is tudni, hogy inkább a költők fantáziáját, vagy a népi jámborság gyöngétségét csodáljuk-e, találtam egy rendkívül vonzót. Mária a csönd székesegyháza. Persze ma nem könnyű megtapasztalni a csöndet a nagyvárosok székesegyházaiban. Aki azonban az imádság szándékától vezérelve tér be ide, mindig megtalálja hozzá a megfelelő szögletet. Leülve, elcsodálkozva és körültekintve, elég felemelnie tekintetét a padlóról, és a csöndet megbújva megtalálja odafönt a boltívek félhomályában és a bordaívek kereszteződésénél. Sőt, még feljebb. Mert ha hagyja elcsábítani magát a boltozat magasságától, gondolatban ő is elképzelheti, akárcsak a végtelen költője, a véghetetlen tereket, s azokon túl emberfeletti csöndet és mélységesen mély nyugalmat. Mária pontosan olyan, mint egy gótikus székesegyház, amely őrzi a csöndet. Féltékenyen. Nem töri meg akkor sem, ha valamely része beszél. Sem a templom csöndje, amely ott játszik a magasban az ablakok színes fényével és az oszlopfők intarziáival, meg az apszis görbületével. Sem az orgona sóhaja, vagy a gregoriánének titokzatos kadenciái, amelyek alulról szállnak fel a magasba és díszítik. De Mária miért a csönd székesegyháza? Először is, mert szűkszavú asszony. Az evangéliumban csupán négyszer szólal meg. Az angyali üdvözletkor, azután, amikor a Magnifikátot énekli, amikor megtalálja Jézust a templomban és a galileai Kánában. Miután meghagyta a lakodalomban a szolgáknak, hogy figyeljenek arra az egyedüli szóra, amely számít, örökre elhallgat. Csöndje azonban nem csupán a hangok hiánya. Nem a zajoktól való mentesség, és nem is a józanság különös aszketikájának eredménye, hanem egy jelenlét teológiai burkolata. A teljesség burka, a méh, amely az igét őrzi. A rómaiakhoz írt levél egyik utolsó sora adja számunkra a megfejtési kódot Mária csöndjéhez. Jézus Krisztusról szól, a kinyilatkoztatás titkáról, amelyre örök idők óta csönd borult. Krisztus a hallgatás misztériuma, elrejtett, tehát titok. Szó szerint csöndbe burkolózott. Más szóval Isten igéje az örökké valóság ölén a csöndbe volt pólyálva. A történelem ölébe kerülve sem kaphatott más pólyát, és ezt Mária saját személyével kínálta fel neki. Így vált Mária az ég titokzatos hallgatásának földi meghosszabbításává. Jelkép lett azok számára, akik meg akarják tartani a szeretet titkait. Mindannyiunk számára, akiket zavar a lárma, az ige hallgatak tartója marad. Megőrizte ezeket a szívében. Szűz Mária, csöndasszonya, vezess vissza bennünket a béke forrásaihoz. Szabadíts meg minket a szavak ostromától, mindenekelőtt a sajátjainktól, de a másokéitól is. A zaj fiaiként azt gondoljuk, elfedhetjük gyötrő bizonytalanságunkat véget nem érő beszédünk ürességével. Add, hogy megértsük, Isten csak akkor tud majd szólni, ha mi elhallgatunk. A lármával együtt élve meggyőztük magunkat arról, hogy elháríthatjuk a félelmet, ha feljebb csavarjuk a hangerősítőinket. Add, hogy megértsük, Isten csak a sivatag homokjában közli magát az emberrel, és szavának semmi köze nincsen a mi lármánk decibeljeihez. Magyarázd el nekünk a bölcsesség könyvének azt a részletét, amit egykoron karácsonykor oly nagy csodálattal olvastak fel. Mi alatt mélységes csend borította be a mindenséget, az éj sietős útjának közepén mindenható ígér az égből, királyi trónodról ott termett a pusztulásra szánt föld közepén. Vezess vissza bennünket, kérünk, az első jászol merengő áhítatához, és ébreszt fel újra szívünkben a vágyat a csendes éj iránt. Szűz Mária, csöndasszonya, mesélj nekünk Istennel való találkozásaidról. Milyen vidékre vonultál vissza délvidéki tavaszokon, távol Názáret zajától, hogy meghalld az ő hangját? Milyen sziklarepedésekbe rejtőztél serdülőkorodban, nehogy a vele való találkozást az emberi zajok erőszakossága meggyalázza. Galilea, amely holdfényben úszó teraszain tápláltad virasztásaidat éjszakai zsoltározással, miközben odalent az olajfák között csak a békák brekegése szolgáltatott zenét tiszta gondolataidhoz. Miről beszélgettetek a falu kútjánál gyermekkorod barátnőivel? Mit adtál Józsefnek, amikor alkonyatkor kézenfogva Esdrelon lejtői felé vagy verőfényes napokon a Tibériás tavához vezetett téged? A titkot, amely méhedben rejtettél, szavakkal mondtad el neki, vagy a boldogság könnyeivel? A Sémach Izraelen és az eresztről lecsurgó esővíz monotóniáján kívül milyen hangok járták át téli estéken az ácsműhelyt? Szíved kincses ládikóján túl volt egy titkos naplód is, ahová feljegyezted Jézus szavait? Miről beszéltetek 30 év alatt a szegényes étkezőasztal mellett? Szűz Mária, csönd asszonya, védj fel bennünket iskoládba. Tarts távol minket a zajok vásári forgatagától, ami könnyen megszédíthet bennünket és bezáruláshoz vezet. Őrizd meg bennünket a szenzációs hírek beteges élvezetétől, ami süketté tesz minket a jó hír iránt. Tégy minket az akusztikus ökológia munkatársaivá, ami visszaadja a szemlélődés élvezetét a nagyvárosokban is. Győzd meg minket, hogy csak a csöndben érlelődhetnek az élet nagy dolgai, a megtérés, a szerelem, az áldozat, a halál. Végül még azt is kérnénk tőled, édesanyánk, aki akár csak Krisztus a kereszten megtapasztaltad Isten hallgatását, ne távozz el tőlünk a megpróbáltatások idején. Amikor a nap számunkra is elborul, az ég nem felel kiáltásunkra, és a föld üresen döng lépteink alatt, amikor az elhagyatottságtól való félelem elkeseredésbe taszítana, maradj akkor mellettünk. Abban a pillanatban törd meg a csöndet, juttass nekünk a szeretet szavaiból. Így bőrünkön fogjuk érezni húsvét borzongását, még mielőtt befejeződne agóniánk. Mária, az engedelmes asszony. Gyakran beszélnek vak engedelmességről, de soha nem süket engedelmességről. Vajon miért? A magyarázathoz segítségül kell hívnom az etimológiát, ami néha az aszkézisnek is segédkezet tud nyújtani. Az engedelmes latinul obediens, ami az ob audire szóból származik. Ez azt jelenti, szemben állva valakivel meghallgatni őt. Amikor felfedeztem ezt szó eredetét, magam is egyre inkább megszabadultam a hamisan értelmezett engedelmesség fogalmától, ami csupán a saját akaratom passzív lenullázását jelenti, és megértettem, hogy annak még távolról sincs semmi köze a lemondók alázatoskodó magatartásához. Aki engedelmeskedik, nem megszünteti a szabadságát, hanem felmagasztalja azt. Nem rejti el a talentumait, hanem a kereslet kínálat logikája szerint él vele. Nem alacsonyodik le a robot megalázó szerepéig, hanem az odafigyelés és a párbeszéd mélyebb mechanizmusait indítja be. Van egy csodálatos mondat, amiről nemrégiben még úgy tartották, hogy a tiltakozások éveinek találmánya. Állva engedelmeskedni. Gyanús mondatnak tűnik, amivel minden esetre csinyán kell bánni. Pedig ez az engedelmesség valódi természetének felfedezése, amelynek dinamikájához hozzátartozik valaki, aki beszél, és egy másik, aki válaszol. Az egyik, aki tisztelettel ajánlatot tesz, s a másik, aki szeretettel elfogadja. Az egyik, aki az erőszak árnyéka nélkül rámutat egy tervre, a másik, aki örömmel fogadja meg az útmutatást. Valójában csak állva lehet engedelmeskedni. Térden állva alávetésről van szó, nem engedelmességről. Így csak engedni, alávetni lehet magunkat, de nem szeretni. Beletörődni lehet, de együttműködni nem. Tereza például, akinek férje minden kívánságára igent kell mondania, és nem mehet el otthonról soha, mert férje féltékeny, és esténként, amikor az ura részegen tér haza, és a gyerekek sírnak, jó nagy verést kap anélkül, hogy ellenállna. Ő egy elnyomott nő, nem pedig egy engedelmes asszony. Az úr egy napon majd bizonyára megjutalmazza, de nem erényeiért, hanem az elviselt szenvedéseiért. Egy szóval, az engedelmesség nem a visszaélés eltűrését jelenti, hanem a szabadság megtapasztalását. Nem a sanyargatásba beletörődött csönd, hanem egy felsőbb elgondolás örömteli befogadása az engedelmesség. Nem a bánatában egyedül maradott lemondó gesztusa, hanem a szeretet válasza, ami egyébként a kérést megfogalmazóban inkább egyfajta nagyvonalúságot feltételez, semmint hatalmat. Aki engedelmeskedik, nem szűnik meg akarni, hanem olyannyira azonosul azzal a személlyel, akit szeret, hogy az övéhez illeszti a maga akaratát. Íme Mária engedelmességének logikai és nyelvtani elemzése. Ez a gyönyörű teremtés nem hagyta kisajátítani a szabadságát, még a teremtőtől sem. De igent mondva ráhagyatkozott. Szabadon és olyan felelősségteljes lelkiismerettel lépett bele az üdvtörténet sodrába, hogy Gábor angyal égbe való visszatértekor nem kevésbé örömteli üzenetet vihetett az úrnak, mint amikor a földre jött. Talán nem volna helytelen Lukács evangéliumának első fejezetét inkább az úrnak, mint Máriának szóló angyali üdvözletnek nevezni. Szűz Mária, engedelmes asszony, akit az a kegyelemért, hogy Isten színe előtt járhatsz, add, hogy hozzád hasonló módon képesek lehessünk mi is az ő arcát keresni. És amikor arra is indít minket, vessük magunkat az előttünk lévő sötétbe, hogy elérhessük őt, akkor szabadíts meg a mélységek fölött érzett szédüléstől, és add meg annak bizonyosságát, hogy aki az Úrnak engedelmeskedik, nem zuhan a földre, mint egy akrobata, védőháló nélküli veszélyes cirkuszi látványosságban, hanem mindig az ő karjai közé esik. Szűz Mária, az engedelmes asszony, te tudod, hogy Isten arcát, ameddig idelen járunk, csak az emberi arcok számos közvetítésén keresztül találhatjuk meg, és hogy szavai csak a mi szegényes földi szókészletünk visszhangjai által jutnak el hozzánk. Add nekünk ezért a hit szemeit, hogy engedelmességünk történelmivé váljon a mindennapokba, párbeszédben a múlandó partnerekkel, akiket ő arra választott ki, hogy jelei legyenek örökkévaló akaratának. De őrizd meg bennünket a könnyű megelégedettségtől és a kényelmes alkalmazkodástól a közbülső fokokon, amik megakadályozzák, hogy feljussunk egészen hozzád. Nem ritka ugyanis, hogy bálványimádó ösztöneink, amelyek még nem hunytak ki szívünkből, evangéliumi engedelmességnek látassák velünk azt, ami csak hízelgés, és kifinomult erénynek azt, ami csak szánalmas haszonlesés. Szűz Mária, engedelmes asszony, te, aki fiad életének megmentéséért kiátszottad a zsarnokok parancsait, és az egyiptomi meneküléssel a passzív ellenállás és a polgári engedetlenség jelképe lettél számunkra, add meg nekünk az ellenállás büszkeségét mindannyiszor, amikor a lelki ismeret azt tanácsolja, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek. És hogy ilyen nehéz választásban ne hiányozzon sugallatod, engedd meg, hogy legalább ilyenkor így könyöröghessünk hozzád. Szűz Mária, engedetlen asszony, könyörögj értünk.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 9. részét Baranyi Péter színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Sebestyén vértanú, Galliában született, Rómában halt meg 288 körül. Tántoríthatatlan hitével, bátorságával, apostoli buzgóságával, fedhetetlen életével a keresztény férfi örök mintaképe. Mint hallottuk, Galliában, a mai Franciaországban született, Milánóban tanult, majd Rómában a császár testőrségébe állott. Deli termetű, daliás katona külsejű férfi volt, emellett jóságos és erélyes, okos és bátor, igazmondó és nyílt. Testi és lelki kiválósága miatt kedvelte őt a császár, és kedvelték a társai is. De ennél mérhetetlenül többet jelent, hogy szerette őt a királyok királya, mert a katona köpenyeg alatt hívő, mélyen Krisztus szerető szívet hordott. A császári udvarban az ilyen embert rengeteg veszély környékezte. Társai és elöljárói pogányok voltak. Ösztöneiknek éltek, és gyűlölték a következetes keresztényeket, akiket élő szemrehányásnak éreztek. Sebestyén az állandó veszélyek között lelképen forgatta az Úr Jézus Krisztus szavait. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Róma egyik börtönében két keresztény testvér, Márk és Marcellin sínylődött. Miután különféle kínzásokban volt részük, a városparancsnok 30 napnyi időt engedett nekik, hogy ez alatt véglegesen választanak a kereszténység és a pogányság, a halál és az élet között. Szüleik, feleségük és gyermekeik sírva keseregve könyörögtek, hogy kíméljék meg életüket, ne döntsék szomorúságba családjukat. A hosszas rimánkodás és unszolás már-már megtörte ellenállásukat. Ekkor megjelent Szent Sebestyén a börtönben. Éppen együtt volt a vértanúkkal az egész rokonság. Sebestyén így szólt hozzájuk. Krisztus erős harcosai, amikor ilyen közel vagytok már a győzelmi pálma elnyeréséhez, ne tántorodjatok meg a diadalúton, ne ejtsétek ki kezetekből a vérség köteléke miatt a mennyei koronát. Ha tudnák szüleitek és feleségetek, hogy a testi halállal új élet kezdődik, melyben határtalan boldogság várja a hű harcost, nem hívnának visszatiteket a mennyei örömök kapujától. Szemeiben az elszánt Krisztus hűség tüze lángolt, arcán a tántoríthatatlan hit égi fénye tündökölt. Így látták Sebestyént. Szavait meghallotta Zoé, Nikosztrátus felesége, akinek házában őrizték a két hitvalló testvért. Zoé asszony 6 év óta néma volt. A beszéd hallatára könyörgésre kulcsolt kezekkel Sebestyénhez fordult. Sebestyén így szólt hozzá. Értelek, tudom, mit kívánsz. Parancsolja az üdvözítő Jézusom, hogy nyelvének használatát nyerje vissza ez az asszony. Oldja föl nyelvét az, aki Zakariás nyelvét megoldotta. Azután keresztjelével jelölte meg az asszony ajkát, és az szólni kezdett. Boldog vagy és áldottak igéid. Boldogok, akik általad elhiszik, hogy Krisztus az élő Isten fia. Ez alatt elmúlt a 30 nap, a Márk és Marcellin számára engedett meggondolási idő. A városparancsnok magához idézte atyjukat, hogy fiai elhatározását megtudja tőle. Az apa nagy lelkesedéssel beszélt fiai álhatatosságáról, a keresztény hit szépségéről és erejéről, és kijelentette, hogy ő is fölvette a keresztséget, és ugyanakkor régi köszvényes szenvedései is megszűntek. Mindez akkor történt, amikor Sebestyén közöttük hirdette Jézus Krisztust. A parancsnok az apa szavait ámulva hallgatta. Főleg csodás gyógyulása ragadta meg figyelmét, mert ő is köszvényes volt. A két férfiú beszélgetését Isten kegyelme kísérte. A parancsnok érdeklődni kezdett, magához hívatta Szent Sebestyént és Polikárp papot. Miután tőlük a keresztény hitet kellőképpen megismerte, bálványképeit összetörte, keresztény rabszolgáit fölszabadította, a császártól kapott hivatalát letette, és fiával együtt megkeresztelkedett. A keresztség szentsége Isten különös kegyességéből nem csak lelki újjászületését eszközölte, hanem testi megszabadulást is hozott neki. Ő is kigyógyult köszvényéből. Sebestyén a Dioklécián féle üldözés alatt is Rómában, a császári udvarban maradt. Katonai kiválóságai miatt a kegyetlen Dioklécián is becsülte őt, s a testőrség parancsnokává tette. Állása, összeköttetései, szilárd hite és okos bátorsága arra szánták, hogy az üldözések idején az anyaszentegyház védője és támasza legyen. Ennek a küldetésnek meg is felelt, mint Isten bölcs és erős angyala őrködött a keresztény hívek fölött. Irítségből, vagy a kereszténység iránti gyűlöletből végre őt is beárulták a császárnak. Dioklécián csodálkozva hallotta, hogy testőrségének feje is keresztény. Magához hivatta, és kemény szavakkal vetette szemére hálátlanságát. Sebestyén tisztelettudóan bár, de gyúltan nyíltan válaszolt. Jó létedért és a birodalomért mindig imádkoztam, császárom. De nem a bálványokhoz, hanem a mennyben lakó igaz Istenhez könyörögtem. Mert nem balgaság lett volna, holmi tehetetlen kődarabokhoz, a ti bálványaitokhoz imádkoznom. Sebestyén nyílt hitvallása a császárt fölháborította, s legott átadta a katonáknak, akik egy fának állították és összenyilaszták. Az íjászok Sebestyénnek nyilakkal átjuggatott testét ott hagyták abban a hitben, hogy meghalt. Azonban egy Iréné nevű jámbor özvegy, ki a holtnak vélt testet fölszedte, és keresztény módon el akarta temetni, észrevette, hogy még van benne némi élet. Házába vitte, ahol Sebestyén rövid idő alatt fölépült. Ekkor visszament a császári palotába, s éppen szembe találkozott a lépcsőn lejövő Diokléciannal. A császár elhűlt a találkozáson, mivel meg volt győződve, hogy Sebestyént kivégezték. Sebestyén pedig nehéz szemrehányásokat tett a császárnak, hogy a teljesen ártatlan és császárhű keresztényeket igazságtalanul üldözi. A császár parancsára előrohanó katonák Sebestyént megragadták, a közeli cirkuszba hurcolták, ahol botokkal agyonverték. Egy Lucina nevű keresztény asszony azonban látomásban megtudta, hogy hol van a holtteste, és a városon kívül eltemette. Ezen a helyen később nagyszerű templomot emeltek Szent Sebestyén tiszteletére. Ez 288 körül történt. Ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, add meg nekünk azt a lelkierőt, amely Szent Sebestyént eltöltötte, és taníts minket az ő ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek.
Kedves hallgatóink, itt